nap során a penzióban. Demlel tátott szájjal hallgatta, csak akkor horkant fel, amikor befejeztem.
No, de még ír! Mit akart az a professzor a farkas bundával?
Még egyszer elmagyaráztam neki, de úgy látszott, Demler ettől sem lett sokkal okosabb, viszont sokkal hitetlenebb. Ahogy befejeztem a repetát, határozottan megrázta a fejét.
Nem hiszem én azt.
Mit?
Hogy a professzor lett volna a farkas. Igazi bestia volt az. Éreztem az erejét.
Erre barátságosan rámosolyogta. Eljönne velem egy kis kirándulásra, Herr Demler?
Hová?
Szeretnék körülnézni az alagútban. A mozdonyvezető az órájára pillantott.
Hát, ami azt illeti, az idő miatt megtehetném, még 3 napig beteg állományban vagyok. Majd hagyjuk a feleségemnek egy levelet, hogy csak később jövök haza.
Nagyon köszönöm, Herr Demler.
Gondolt rá? Mivel megyünk be a föld alá?
Gyalog. Remélem bírja a gyaloglást.
Gyalog? Maga 4 kilométert akar bóklászni odalent a talpfákon? Szerencséje, hogy velem találkozott, különben
a többit már jószerével nem is hallottam. Demler egész úton mondta magáét, amit végül is normálisnak tartottam. Hiszen melyik mozdonyvezetővel fordult már elő életében, hogy egy kisvasúti alagútban megtámadta vérfarkas. A farkas újra támad. A vasúti társaság karbantartó műhelyéből kölcsönzött hajtány megtévesztésig hasonlított azokhoz a század előn használt testvéreihez, amelyek ma már többnyire közlekedési múzeumok udvarán porosodnak. Az ülések alá szerelt akkumulátorok és a villanymotor azonban megkímélt bennünket attól, hogy kézi erővel kelljen beküzdeni magunkat a föld alá. A Spitzhornhoz vezető kisvasúti alagút a svájci pedantéria, szépérzék és praktikusság szent háromságából épült, ha nem számítjuk a tényleges építőanyagokat. A csempézett falrészletek akár esztétikai funkciót is betölthettek volna. Engem azonban elsősorban mégiscsak a szellőztető berendezés érdekelt. A hajtány reflektora utat vágott a félhomályban, így aztán jól láthattam a szellőztetők ugráló lamelláit, és bőrömön éreztem a kürtőkből kiáramló friss levegőt. Demler lelassított a hajtány futását.
Látja? Nagyjából itt álltunk, amikor meghúzták a vészféket.
Körbeforgattam a fejem, és kidugtam az egyik lábam a járgányból.
Van valahol errefelé egy olyan helyiség, ahol szerelők vagy karbantartók lerakhatják a szerszámaikat? Persze, hogy van, ott, fent, jobbra.
A mutatott irányba fordítottam a fejem. Alig 5-10 méternyire tőlünk igazi fekete lyuk tátongott, mintha éppen most nyelt volna el néhány galaktikát.
Mi az ördög ez?
Demler megvakart az orra hegyét.
Úgy látszik, kiégett a villanykörte, majd figyelmeztettem őket, ha végeztünk. Igazság szerint ragyognia kellene a bejáratnak, mint a monakói herceg palotájának.
Ez bejárat. Demler recsegre berántott a kéziféket.
Nézzen a lába elé, nem tudom, mikor takarította ki utoljára. Az a legborzasztóbb az utasokban, hogy mindig akkor jön rájuk a mehetnék, amikor alagút következik.
Várjon itt a lámpám. Először óvatosan a talpfákra világítottam, csak amikor meggyőződtem róla, hogy aknamentes övezetben vagyunk, tettem le a lábam a földre. Demler a másik oldalon ugrott le, majd odalépkedett hozzám.
Világítson, amíg megkeresem a kapcsolót.
Őt nem izgatta annyira a talpfák környéke, mivel előrelátóan rövid szárú gumicsizmát húzott. Oda csoszogott bennük a sötétség pereméhez, és bedugta a fejét a lyukba.
Nyomjon rám egy kis fényt!
A kezemben tartott lámpa fénycsóvája körülbelül 2x2 méteres. Mintás csempével borított falu benyílón állapodott meg. Demler belépett a sötétségbe, mormogott, majd lefel kattintgatta a villanykapcsolót.
Kiégett! kiégett? Ki, hogy az ördög vigyel? Pótégőt persze nem hoztam magammal, ki a fene gondolta, hogy szükségünk lesz rá? Zseblámpa fényénél pedig kicsi rázós a dolog. Milyen dolog? Hát, felmászni oda. Felemeltem a fejem. A benyíló szemközti falába vas lépcsősor kapaszkodott, amelynek vége a feneketlen feketeségbe veszett. Jába próbáltam meg szemügyre venni az utolsó lépcsőfokokat, a halvány félsugarak belevesztek a mindent elemésztő semmibe. Hova vezet a lépcső?
A raktárhoz, ahol a szerelők őrzik a szerszámaikat, illetve csak őrizték, amíg voltak. Aztán ott van a szervízalagút, az ügyeletes szobája, szóval felmegyünk?
Majd én egyedül. Nem szeretném, ha egy kóbor vonat közben elvinni a hajtányunkat.
Emiatt ne fájjon a feje. 3 óra hosszat a kutya sem jön erre. Mindazonáltal talán mégis jobb lesz az egészségemnek, ha lent maradok.
Mit mondjak? Rossz jósnak bizonyult. Alig, hogy elkezdtem a felfelé kapaszkodást, mintha valami azt sugdosta volna a lelkem mélyén, forduljak azonnal vissza. Mi a fenért kell felmásznom egy üres szobába, ahol néhány elhagyott szerszámon kívül úgysem találok mást? Valahonnan a sötétség kellős közepéből hideg fuvallatok vágtattak felém. Meglobogtatták a hajam, ingem alá bújtak, s a maguk súnyi alattomos módjukon megpróbáltak letaszítani. Úgy markoltam a vasfokokat, mint az életem függött volna tőle. Persze, ha jól meggondolom, ettől is függött. Ha lezuhanok a sinekre, hold biztos, hogy a nyakam töröm. Éppen azon túráztattam az agyam, hogy ki lehetett az az eszeveszett tervező, aki összetévesztette a szerszámkamrát egy madárfészekkel, amikor hirtelen lapos fémküszöböt éreztem a tenyerem alatt. Ebben a pillanatban ért utol Demler aggódó hangja.
Felért?
A küszöbnél vagyok.
Hát csak igyekezzék!
Annyira lefoglalt az előttem emelkedő ajtóval való vacakolás, hogy még a felém süvítő hideg levegőről is megfeledkeztem. Csak akkor, amikor végre sikerült a Demlertől kapott kulcsot a zárba illesztenem és elfordítanom, döbbentem rá, mennyire fázik a kezem. A kinti kellemes, tavasziasan langyos hegyi levegő téli orkánná változott, mire az alagútba ért. Felegyenesedtem, aztán óvatosan hátra pillantva beléptem a szobába. A zseblámpa kíváncsi fénysugarai asztalra, székekre, két vaságyra, polcokra, ládákra és felbontott kartondobozokra estek. Megkerestem a villanykapcsolót, és felkattintottam. Gyenge, furcsán sárgás fény borította be a szobát. Felpillantottam a körtére. Sárga volt a portól, mintha mezei virággá lényegült volna át. Néhány gyors, kutató pillantást vetettem a szoba végéből nyíló ajtóra, mely Demler elmondása szerint valami kapcsoló szekrénykékhez vezet. Még egyszer tüzetesen végigvizsgáltam a butrókat, a padlót, a falakat, de semmi olyasmit nem találtam rajtuk, ami felkeltette volna a gyanúmat. Néhány pillanat erejéig eltöprengtem, nem kellene-e a szerviz alagutat is szemrevételeznem, végül is eltekintettem tőle. Biztos voltam benne, nem ez az utolsó látogatásom idefent. Bezártam az ajtót, zsebre vágtam a kulcsot, aztán megindultam lefelé. Kb. Félúton megálltam, és levilágítottam a talpfákra. Csak a síneken megtörő fények csillogtak a sötétben. Demlert nem láttam a lámpa fénykörében. Összeráncoltam a homlokom, és ismét mozgásba lendültem. Talán 6-7 lépcsőfok választhatott el a benyíló padlójától. Mivel innen már az egész járgányt be tudtam világítani, meg is tettem. Demler azonban most sem akadt a fénysugarak útjába. Fogaim közé haraptam a zseblámpa végét, és egyik kezemmel a létrát markolva előhúztam a revolveremet. Kibiztosítani azonban már így sem tudtam, hiszen a sokat ficcánkolok, lezuhanok a sínekre. Az egyre vacogtatóbb hideg ellenére is éreztem, hogy kövér verejtékcseppek futnak le a homlokomon. Úgy próbáltam forgatni a fejem, hogy a lámpa fénysugara a sínekre essen, de igazából nem akart sikerülni, Végül kétségbeesett igyekezettel megkíséreltem áttolni a fényforrást a szám egyik sarkából a másikba, minek az lett a következménye, hogy hangos csörömpölős közepette lezuhant a csempére. Néhány a jó és rossz sárkányok szerelmi életével kapcsolatos tájfoldi szitkot morzsoltam szét a fogaim között, és megpróbáltam immár a sötétség közepéből megállapítani, mi is van alattam. A szétesett és kialudt lámpán kívül egyenlőre nem lehettem biztos semmiben.
Herr Demler, hol van? Válaszoljon!
Szorosan a revolver tusa köré fontam az ujjaimat, és lassan, centiméterről centiméterre araszolva elindultam lefelé.
Herr Demler!
Már az utolsó lépcsőfokon álltam, és Demler még mindig nem válaszolt. Felemeltem a fegyvert, az alagút félhomályára szegezve a csövét. Legközelebb körülbelül 50 méternyire világított egy halvány, falra szerelt égő. Arra gondoltam, néhány órással a hajtányon termek, és bekapcsolom a reflektorát. Már-már elrugaszkodtam volna, amikor hirtelen vérfagyasztó üvöltés csapott a fülembe, mintha csak közvetlen közelemben az alagút oldalához lapulva üvöltött volna felém a félelem és a rettegés bestiája. Mielőtt meggondolhattam volna, mit teszek, vagy akár felmérhettem volna a rám leselkedő veszély nagyságát, már repültem is. Átszálltam a hajtányt a benyíló küszöbétől elválasztó, mint egy 2,5 méteres távolságon, s nagy erővel az üléshez csapódtam. Gyanúsan sós nedvesség folyt a számba, fülemben hólyagok pattantak szét fenyegető pukkanással, mintha egy karib-tengeri túrán túlságosan mélyre merültem volna.
Demler, a fenébe is!
Néhány halk kattanás, majd felgyulladt a reflektor. Ha egyáltalán annak lehet nevezni azt a gyanúsan pislákoló fényt, amely minden meggyőződés nélkül próbált áttörni a félhomályon. Éppen dühösen rá akartam csapni a kapcsoló gombra, amikor a dög ismét felüvöltött. Ezúttal, mintha messzebbről hallatszott volna az ordítása. Remegő kézzel kutattam át a hajtány végében heverő szerszámládát, csak akkor került a kezembe egy félig elrozsdálódott lapos elemlámpa, amikor már nem számítottam rá. Nem volt a hajtány reflektorához fogható a fénye, de mégiscsak fény volt. Rozsdás és sérődött, mint maga a lámpa. Néhány másodpercnyi eredménytelen pásztázás után a hajtány mögött talán 10 méternyi távolságban a sötét, mozdulatlan tömeggel